60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Műsorunk kulcsfogalmai a hagyomány, nemzeti érték, találkozás régi korok, illetve más népek kultúrájával. Ízelítő egy kicsit a programból. Hallhatnak a nemzeti értékeinket bemutató Hungarikum utcáról, megtudhatják, milyen munka folyik egy hagyományőrző táborban, megismerhetik a Petőfit kísérő legendák legújabb változatát. Az egyik riport kiderítette, hogy mi is az a bocsa. Olyan riport alanyokat találtunk, akiket elbűvölt a beutazott országok kultúrája. De nem csak a turizmus az egyetlen mód az idegen kultúrák megismeréséhez. Hogy mi még? Megtudhatják, ha velünk tartanak. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok! A fővámtéri nagycsarnok átalakított alak sorában megnyílt a Hungarikum utca, a helyszínt Kéri Juli kereste fel.
Én elmentem a vásárba félpénzzel.
Hungarikum utca nyílt a központi vásárcsarnokban a fővámtéren. Ez egy híranyag, és jó lenne el mögé nézni. Ehhez kérem segítségét Nagy Gergely építésznek, a Pannon terv ügyvezető igazgatójának, aki részese volt a Hungarikum utca kialakulásának is, de elsősorban a vásárcsarnok átépítésében. Hogy is jött létre ez a Hungarikum utca?
Amikor a csarnok eredetileg épült, a pincei közlekedési terület az úgy alakult ki, vagy az volt az adottság, hogy a metró csatlakozott volna az egyik végén a Fővámtér felől ehhez a Vásárló utcához, a csarnok téren pedig egy mély garázs épült volna. Azt tudjuk, hogy a főgyűjtő csatornának a másik oldalán alakult ki a metróállomás. Tehát Bács utca egy szinten a csarnoknak a pincébe, ott érkeztek volna a látogatók, és ezért úgy kiesett a forgalomból, vagy háttérbe szorult a látogató forgalomból a pincei Vásárló utca. Biztos mindenki emlékszik rá, hogy ott hogy népesítették be a különböző árusok a pincei folyosót, a másik pedig az a tengelyesség, amit a metró és a korábban egy macsüzlet volt, annak a bejárata kijelölt, az fölborult azzal, hogy a Aldi egy egész más rendszer szerint működik, oldalra került a bejárata, és hogy egy olyan fóliával elhatárolódott igazán a közlekedő területektől, ami a belátást megzavarja, ezért az egész előcsarnok része a pincének alapvetően átalakult, és elfordult az emberektől. És így vetődött fel a csarnok és piaci gazdaság részéről, hogy hogy lehet ezt az előteret valamilyen módon felfrissíteni, és visszaadni azt a irányítottságot, amit 1994-ben még Rangon meg lehetett falusítani. És így szerveződött, tehát így fokról fokra alakult ki ez a program, hogy a pincébe kell egy olyan plusz tartalmat nyújtani, ami a fönti látogatók számára is érdekes lehet. Az elmúlt időszakban a vásárcsarnoknak annyira megnőtt a népszerűsége, meg a látogatottsága, hogy gyakorlatilag a földszinti, meg a galériai szintre ki lehet írni nagyon sokszor, hogy megtelt, és a negyedik legnépszerűbb turisztikai látványosság célállomás is a nagyvásárcsarnok, és méltán. És gondoltuk, hogy a turistáknak is szeretnénk valami plusz értéket mutatni, és a lenti üzletek rangját is szeretnénk úgy fölemelni, hogy megmutassuk azokat értékesebb és jobb minőségű magyar termékeket, amiket a vásárcsarnokban el lehet érni, vagy meg lehet vásárolni.
Nem az összes Hungarikumot állították ki, nyilván csak azt, amit fönt lehet kapni, de ott van a két végén, úgy mondjam, az utcának valami, ami tudtommal nem Hungarikum.
Minden Hungarikum,
hát
és amiket bemutatunk, az sem mint Hungarikum, inkább nemzeti értékekről lenne jó beszélni, és mivel egy utca mindig vezet valahonnan valahová, és egy Hungarikum utca is akkor igazi utca, hogyha van egy olyan látványosság akármelyik végén, vagy mindkét végén, ahova érdemes elmenni, és közben megismerhető az utcán az összes látványosság, az, hogy hungarikum és nemzeti érték, abban nagyon fontos és nagyon beletartozik az a szellemi, kulturális háttér, ami minden termékbe, a Hungarikum utcán megjelenő termékbe is megjelenik, és azokat is úgy próbáltuk beállítani, hogy annak a kulturális hagyománya jelentőség és az igazi értéke jelenjen meg, úgyhogy egyáltalán nem idegen az utcától, hogy ilyen szellemi értékeket és magyar olyan kuriózumokat mutassuk meg, amik látványosak, az embert lenyűgözi, és mégis egy világra szóló magyar szellemi hozzájárulás a emberiség kultúrtörténetéhez. Az egyik végén a Gömböcöt mutattuk be, ami egy olyan magyar találmány, Domokos Gábor egyik feltaláló segítségével tudtuk megmutatni ezt a helyszínen, ami egy stabil és egy instabil ponttal rendelkező homogén anyagú forma, tárgyá minősülő forma. Ez egy matematikai csoda, amit korábban nem tudtak létrehozni, már a Sánkhályi világkiállítás magyar pavilonjának is 6 millió látogatója volt, hogy megismerje ezt a gömböcöt, és mégis Magyarországon azon túl, hogy időnként van egy-egy kiállítás, az, és megjelenik, mint kiállítási tárgy, billegtetni, vagy megfogni sehol sem lehet, és gondoljuk, hogy a vásárcsarnokban itt lehetőség van arra, hogy kipróbálja mindenki, hogy hogyan is működik ez a...
És akkor így jött létre a gömböc simogató?
És így jött létre a gömböc simogató, hogy egyáltalán hogy lehet ezt megmutatni. Nyilván egy ilyen tárgynak, ami különleges anyagból épül, és különleges gyártás technológiája van, ezt nem lehet kitenni akárhova, hanem ezt egy zárt térbe kell elhelyezni, és egy olyan környezetbe, ahol megismerhető ennek a matematikai vagy a fizikai jelentősége is, szellemiségében talán segíti a gömböcnek is az érvényesülését. Kosári vagy Dongabótvörös tér alatt jelenik meg ez a gömböc simogató tér, ott pedig egy vetítéssel próbáltuk a figyelmet fölhívni erre, és Lichter Péter készítette ezt a filmet, aki egy nagyon híres rövidfilmes.
És akkor az üveghengerben az egyedi darab van, és a kvázi tömeg példány az, amivel lehet játszani, simogatni?
Egy alumínium és egy plexi gömböcöt lehet billegtetni a helyszínen, és egy 30 centi magas plexi gömböc pedig mint kiállítási tárgyként lehet akkor is csodálni, hogyha zárva van a gömböc simogató.
És akkor elindul az ember végig a utcán, ahol hengerekbe vannak a különböző hazai értékrendek, és elérkezünk az utca végére.
Az utca végén pedig két ilyen érdekesebb látványosság van. Az egyik egy magyar borteret építettünk, ott is érdemes elérkezni, a magyar borászat és a szőlészet kultúrtörténetét is meg lehet ismerni. Egy olyan méretű dombornyomot térképen, háromdimenziós térképen lehet a magyar borvidékeket meglátni, amit nagyon ritkán lehet látni, és sikerült egy topai boros üveggyűjteményt is megmutatni, ahol a borászatnak egy másik ágazatának a kulturális értéke az üveggyártás a 19. századtól egészen a napig legkorszerűbb topai üvegformáig. Ez nyomon követhető. Az elfölötti térben pedig egy nagyon érdekes, nem is tudom minek nevezni, egy szintér van, ahol Szerényi Károlynak a színkísérleteit tudtuk.
A fotóművész.
A fotóművész Szerényi Károly színkísérleteit tudtuk élvezhetően megmutatni. Egy lépcsőházi térben egy hatalmas, 1 méter 80 centi magas tojáson tudjuk a szín születését élvezhetően megmutatni, aminek a hátterében az a Goethe-féle színtanulmány van, amit nagyon sokáig a fizikusok és a Newton-féle szinten követők nem igazán fogadtak el, de itt a magyar szellemi érték, ami ehhez hozzákerült, az pont Szerényi Károlynak köszönhető, aki végig tudta fényképezni és modellezni tudta a Goethe-féle színelméletet, és ami a mai magyar nyomdaipar és nyomtatás technikának az alapját is képezi, az a fajta színvilág, az Goethe nélkül nem lenne leképezhető vagy megérthető. Ezt Németországban, amikor kiadták Szerény Károlynak a Szintannal foglalkozó könyvét, azt úgy fogalmazták, hogy Szerény Károly visszaadta Goethét a színtudománynak. Magyarországon ennek megvolt az előzménye, és pont azon a szakterületen, ahol ma is leginkább elismerjük ezt a színtanulmányt, Knell Imre ugyanilyen színtanulmányokat készített, és Goethének a színtudományát olyan szinten építette föl, hogy a világhírű nyomdaiparának is egyik alapgondolata született ebből a színtanulmányból, és együttműködve Kodály Zoltánnal pedig a pentatóniának is a színanalógiáját sikerült felépíteniük. Ugyanitt ez a Goethe-Knell szinten is említésre kerül, és reméljük, hogy a program továbbfejlesztésénél ez is láthatóvá válik, mert a Kodály féle Knell Imrével együtt kifejlesztett ilyen pentatónia alapú színvilág, az meg fog jelenni egy zenei formában is. Egy interaktívan szeretnék tenni ezt a színvilágot, és Tolcsai László készítette egy magyar népdalhoz olyan zenét, ami majd a Tojáson színes formában is meg fog jelenni, vagy meg fog tudni jelenni.
Hát ez mindenképpen nagyon izgalmas lesz, és azt hiszem, hogy nem csak a turistákra kell appellálni, hanem ez a magyar közönséget épp úgy érdekli. Nagyon szépen köszönöm Nagy Gergelynek a segítséget, hogy megismerhetők a Hungarikum utca hátterét.
Este van már, este van, este van, este van. Lung a fájában, messze van, messze van, messze van. Az én kedves,
vagyok, ahol még nem voltam, kis Magyarországon, Örkénybe. Tetszenek tudni, hol van? Kecskemét mellett, Dabassári után, ahol megrendezték a harmadik tradíciótábort. Tradíciótábor, ne kapják fel a fejüket. A Magyar Néprajzi Társaságnak gyűjtőszakosztálya rendezi, immáron harmadik alkalommal. De mi a célja ennek a tábornak? Talán az, hogy az egyszerű emberek is rácsodálkozzanak arra, mennyi szépséges dolog van itt körülöttünk a múltból, amire nem is figyelünk oda, pedig érték. Oda kellene figyelnünk, mert 15-20 év múlva nem biztos, hogy ugyanez a dolog érték lesz, vagy érték marad, vagy egyáltalán megmarad. Neves előadók okították az itt összegyűlt úgymond hétköznapi embereket, akiknek nem fő foglalkozásuk a gyűjtés. Ezek egyike volt Birinyi József, etnográfus, népzenész, a Néprajzi Múzeum népzenei gyűjteményének vezetője, a Magyar Néprajzi Társaság önkéntes gyűjtőszakosztályának titkára. Tőle meghallhatjuk, hogyan kell gyűjteni, mert hogy a gyűjtés módszertana volt az ő témája. Tanár úr, hogyan kell ma gyűjteni annak, aki nem szakképzett gyűjtő még?
Parancsra nem lehet szeretni, tehát nem kell. Akinek van indítéka, vagy fontosnak tartja, hogy az elődök kultúrájának, a nem rögzített kultúrának az elemeit rögzítse, legyen ez akár kézműves, konkrét alkotás, hangszertől, a faragástól, a használati tárgytól, bármiféléig, vagy népszokás, viselet, elvi, hiedelembéli dolog, tehát nagyon sok területe, az élet minden területe, ami egy hagyományos, úgynevezett szakmai szempontból mondom, zárt közösségen belül, a zárt közösséget úgy kell értenünk, hogy kulturálisan és szakmailag önellátó az önmel a közösség, tehát szinte mindent, amire szüksége van, saját maga elő tud állítani. Tehát, hogy ezekből azért szükséges gyűjteni, mert a nem rögzített kultúra ha megszűnik a kultúrát hordozó közösség, az elpárolog, eltűnik. Ugye, mint ahogy Kodály is mondja, hogyha minden generáció újra meg újra meg nem szerzi magának. Tehát a hagyomány őrzés, a hagyomány ápolása, gyűjtés ott lép be igazából, amikor ezek a hagyományos közösségek már átalakulnak, felbomlanak, ami az élet teljesen természetes, normális rendje, a technicizációnak köszönhető, hogy ma már nem sok faluról, tájegységről beszélünk sok szempontból, hanem egy világfaluról, vagy globális faluról, ugye az internetet, vagy a médiát és egyebeket tekintve ezt látjuk, hogy e felé mozdulunk el, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a lokális, a helyi értékeket, a tájegységi területi értékeket ne őrizzük meg, illetve ne őrizzük meg a kultúránk szerves részét képezően azon értékeket, amelyek a nagyszülők aranykorához kötődik, vagy a dédszülők, szépapák korához kötődő, mert ez is az identitásunk része, az alap, ugye mindig mondjuk, hogy örökségünk a ma élményével a jövő alapja, tehát gyakorlatilag, ha az örökség elemeket föl tudjuk úgy használni, hogy azoknak ma funkciója van. Funkciója lehet maga a hagyományápolás is természetesen, de funkció lehet, ha egy divatruhát megújítunk. Ugye a tradíció és divat mozgalmat 90-ben épp én indítottam annak idején a tradíció alapítványa, még a Néprajzi Múzeumhoz kötődően, amit most újra gombolunk idézőjelben.
Tehát, mikor indult az első ilyen?
1990-ben volt az első tradíció pályázat, ahol gyakorlatilag tradíció és divat címén a kiírás lényege az volt, hogy a hagyományos értékek a mában. Tehát nem kötelezően, hanem aki fontosnak tartotta. Hát három kategóriát alakítottunk ki, az első kategória volt az eredeti, történeti, népi, polgári ruháknak a rekonstrukciója, a másolata, amire nagyon nagy szükség van, mert egy film készül, egy táncegyüttesnek, bárhová, színdarabhoz, valahová kellenek ezek a korhű ruhák, legyen ez polgári, népi, történeti, ezeket elkészíteni ugye külön mesterségbéli tudás. Az építéstől, a technológiától, az anyagtól, a motivumtól, a díszítésig bezárólag. A második kategória volt a megújuló hagyomány, ahol gyakorlatilag egy-egy szabásmintát, rusztikus anyagot, konkrét viseletet felhasználva, de a mai 20.-21. századi funkcióhoz igazított használatot biztosítva kellett újra fogalmazni. Tehát rá lehet ismerni, hogy az egy palóc vagy egy kékfestő altföldi ilyen-olyan ruha, de nincs mondjuk 67 méter alsó szoknya a hölgyek alsó részén, igen, mert nem lehet leülni benne. Tehát nem lehet elvárni senkitől azt, hogy mondjuk egész nap vagy fél nap abban páváskodjon. Viszont ugyanazt a viseletet alsó szoknya nélkül, már ilyen tömegű textil anyag nélkül meg lehet tervezni úgy, hogy annak ma is funkciója, jelentősége legyen, és használható is legyen. A harmadik kategória volt talán a legizgalmasabb, az ihlető hagyomány kategóriaként hirdetett kategória, amelyben tényleg csak egy-egy motivumot, rusztikus elemet vagy anyagot felhasználva teljes szabadsággal újra lehetett fogalmazni, tehát már nem a hagyomány szorításában született, hanem a tiszta forrásból való merítés után önálló receptet lehet készíteni, hogy képszerűen fogalmazzam, és ezeket a ruhákat gyakorlatilag szinte a világ bármely divatszalonjában szívesen vették volna, mint hogy a Gellért szállóban tartottunk ebből annak idején rendhagyó divat bemutatót. Óriási sikere volt, tehát az odaérkező svájci, külföldi, mindenféle egyéb vendégek körében, de a magyarok körében szintén. És nem azt akartuk, hogy ez egy kötelező program legyen, hanem azt akartuk, hogy élményt adjunk, felmutassuk azt, hogy a kárpát-medencei népek hagyományaiból is lehet olyan újrafogalmazott értékeket alkotni, akár ruhát vagy mást, ami a mai életünkben szervesen köthető, szívesen viselhető.
Milyen szerepe van annak, hogy itt előadást tart, és önkéntes gyűjtők hallgatják? Fontos ez?
Fontos természetesen, mert ha nem tartanám, annak nem lennék itt. Az önkéntes gyűjtés, tehát én ugye hivatásosként is 10 évig vezettem a Néprajzi Múzeum népzenei osztályát, tehát gyűjtőként, kutatóként egyaránt, és rengeteg néprajzi filmet is készítettem, CD-t adtam ki gyűjtésekből, azok feldolgozásaiból szintén. Tehát én nagyon fontosnak tartom, és elkötelezett vagyok, és a Magyar Néprajzi Társaság ugye most már nagyon-nagyon régóta, lassan másfél évszázada foglalkozik a hazai néprajzi értékek gyűjtésével, rendezésével, gondozásával, népszerűsítésével. Az önkéntes gyűjtő szakosztály nagyon hangsúlyos, mert hogy azok a jó szándékú emberek, érdeklődő emberek, akik felelősséggel vannak a közvetlen, tágabb környezetük értékei iránt, hagyományos értékei iránt, azok bizony veszik a fáradtságot, a bátorságot, anyagot, hogy maguk is elindulnak, dokumentálnak, gyűjtenek, abból publikációt, összeállított anyagot adnak, és a Néprajzi Társaság gyűjtő szakosztálya kiír pályázatot minden évben, és a tradíció örkényi harmadik táborba érkezettek is, többsége jutalmazottként vagy részben jutalmazottként jöhetett ide, akik díjazottak voltak, és a célja a tábornak az, hogy alapvetően segítsük ezt a fajta szeretett munkát jó értelemben, szaktudással, értelemmel, hogy a lelkesedést, a esetleges szaktudást és a Hájok-Kovács állapotot fokozva tudjuk tovább juttatni úgy, hogy minél hasznosabb legyen, ne csak a szeretet legyen sok szempontból, vagy minél inkább a szaktudás is meglegyen a szeretet megtartása mellett, mert akkor sokkal eredményesebb lesz ez a munka. Arról nem beszélne, hogy kellenek a lámpások, akik a saját közvetlen környezetükben ugye tovább adják az adott területnek, akár a kézműves, akár szokás, dal, bármiféle területet nézünk, ezeknek a szeretetét, mert mint mondtam az elején, parancsra nem lehet szeretni, kell az indító élmény.
Kitől hallottuk ezeket a befejező mondatokat?
Birinyi József vagyok, néprajz népzenekutató, a Hungarikum törvénystratégiájának alkotója és a Hungarikum szövetség elnöke.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő tradíciópályázaton, gyűjtsék a helyi hagyományokat, őrizzük meg, hogy legyen az utókornak mibe tuskálni. Majd évek múltán.
Július 17-én különleges eseményre került sor a Kerepesi temetőben. Béki Zoltán fényderített arra, hogy mi is történt ott.
A Fiumei úton találkoztam egy díszes menettel, elegánsan fölöltözött emberek, különböző egyen ruhafélek köpenyekben, zászlókkal, főleg magyar zászlókkal, és most már itt is vagyunk a temető bejáratánál. Mondja, uram, mi van itt?
Hát Petőfi Sándor újra temetése zajlik most jelen pillanatban.
Újra temetése.
A temetés már megtörtént, most már csak a kegyelet virágait helyezzük el.
Az mikor történt meg a temetés?
Most délelőtt.
Délelőtt már el is temették?
Igen.
Titokban?
Igen, legalábbis ez az ünneplő tömeg nem tudok róla, mert mindenki a Paplász arénánál volt, miközben a morvai úrék egyházi és világi hatóságok a jelenlétében eltemették azokat a maradványokat, amiket ugye kiástak.
Bargozinban. És itt most mi fog történni? Itt most nem végtisztesség?
Igen, én azt gondolom, mert tetszik a kegyelet virágai, és én hiszem, szerint egy olyan hagyomány megőrző cselekedet fog történni, amit minden évben majd újra fogunk elvégezni, akik szeretik Petőfit, de nem csak Petőfit, hanem akik a szabadságot szeretik.
Uram, ez nagyon szép. Na most Petőfi Sándor, mondhatjuk, mindent megérdemel.
Itt van.
De tessék mondani, nincs itt valami kételj, annyi mindenfélét beszélnek az
emberek. Rengeteg kételj van.
Ön mit hallott?
Mindenféle kételj. Ugye hát a Magyar Tudományos Akadémia nem ismerte el ezt a Petőfi tetemének, de meg sem vizsgálta a Magyar Tudományos Akadémia, sajnos nem volt partner ebben, hogy a morvai úrnak segítsen, hogy ezt a kételyt, ami az emberekben szerepel, ezt megszüntesse. A morvai úr az vizsgálatokat végezhetett Kínában, vizsgálatokat végezhetett Amerikában. Ezek egyességet mutatnak.
Ahhoz én tetszik szólni, hogy bizonyos vizsgálatok meg azt mondják, hogy ez egy női csontváz.
Hát nem lehetetlen, mivel bizonyosságot még mindenről nem tudunk. Ezért nem lehetetlen esély, de szeretnénk azt hinni, hogy ez nem így van. De az, hogy ez női csontváz lenne, erre sincs semmiféle bizonyosság.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a mai esemény, ez Petőfi emlékének szól, és nem konkrétan annak a csontnak. Na így már egy kicsit tisztázódott a dolog, mert esetleg azok az emberek is, akik kételkednek, így esetleg megbékélnek ezzel a mai eseménnyel. Nagyon köszönöm. Bizonyára sokan elfogadják az ön nézetét.
Köszönöm szépen.
Béki Zoltán beszélgetett egy úrral az emlékmenetből.
Lehet, hogy egy ókori játék vagy sport szórakoztatja egy nyugdíjas klub tagjait? Torda Judit megkapta erre a kérdésre a választ.
Ha azt mondom bocsa, akkor különböző válaszokat meg lehetőségeket találnak emberek arra, hogy megfejtsék, hogy mi is ez. László Gábort kérdezem, hogy mi ez a bocsa?
Én is teljesen laikusként vágtam bele ebbe a játékba. A korábbi munkahelyemen, egy bentlakásos otthonban, egy nagyon kedves kolléganőm, egy gyógytornász hívta fel a figyelmet erre a játékra, hogy milyen jó lenne az ott lévő időseknek, hogy tudnák ezt játszani, és valóban nagyon élvezték, nagyon szerették, és úgy gondoltam, hogy itt a klubban is kipróbálom, bevezetem ezt a sportágat.
Hol vagyunk, milyen klubban?
Budapest 11. kerületében, a Kenderes utca 4-ben, a Kenderes idősek nappali klubjában vagyunk. Ez a klub lehetőséget biztosít idős nyugdíjasoknak, itt lévő szabadidős programokra, hogy bejöjjenek, illetve egyszeri nappali étkezést le tudunk nekik biztosítani, és a klub keretein belül van ez a bocsa sportág, amit amúgy a 60 plusz programba is meghirdetünk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a klubtagok, hanem a kerületben élő érdeklődők is bármikor bejöhetnek és játszhatják ezt a sportágot.
Mit is jelent ez a bocsa?
Ezt a bocsát a petánk francia sportágból eredeztetik. Ugye a petang az a mozdulatlan lábak francia szóból származik, és már az ókori Egyiptomban találtak felírást ennek a játékról, játék eredetéről, de mai napig nem tudják honnan eredeztetni. A petangot a franciáknak, a bocsát az olaszoknak tulajdonítják, a kettő az nagyon, nagyon hasonlít. A középkorban 4. Károly idejéből egy feljegyzés arról tanúskodik, hogy a katonái körébe betiltotta ezt a játékot, mert túlságosan elvonta a figyelmet a háborúskodástól, tehát már akkor játszották, illetve elsősorban a piactereken, az utcákon és az egyháztagok, illetve hölgyek is játszották, tehát nagyon, nagyon széles körben űzték ezt a sportágot.
Tehát nem volt tilos, mert azért nagyon sok játék tilos volt
így,
a hölgyeknek
így van,
annak
így
idején.
Van, ez nem volt tilos, sőt még fogadásokat is kötöttek rá. Tehát ez nagyon, nagyon népszerű sportág volt. A mai napig ugye elmegyünk Olaszországba, vagy a Franciaországba, ott lehet látni elsősorban tengerparton, ahogy játsszák ezt az ott élők.
Milyen feltételek kellenek ehhez?
Egy kicsit mi eltérve játszunk, mint az eredeti szabályok. Tulajdonképpen kell hozzá golyókert, illetve egy tér. Mi ezt úgy oldottuk meg itt a klubban, hogy az udvaron kialakítottunk egy homokágyást, egy homokozószerű ágyást, ez maga a pálya. Oda helyezzük a bocsának az egyik kellékét, egy kis golyót, amit öcsinek neveznek, és ehhez a kis golyóhoz kell legközelebb dobni minden játékosnak a saját golyóját. Ezt lehet ketten is játszani, lehet nyolcan is játszani, és vagy két csapatot alakítunk, vagy kettes csapatokat, ezt mindig rugalmasan ki tudjuk alakítani. Tehát nem az eredeti szabályok szerint játszunk, hanem próbáltuk adaptálni mind a szabályokat, mind a pályát egy helyi viszonyoknak megfelelő környezetbe.
És a golyók is úgy láttam, hogy könnyebbek, nem
igen,
mint valóban.
Igen, a petángot azt ilyen fémgolyókkal látszák, de sajnos ez kicsit balesetveszélyes a lábukra ejtik, ezért milyen tömör műanyag golyókat használunk. Ez könnyebb is, és nem annyira balesetveszélyes is. Amúgy írásokból találtam írásokat, hogy régen ezt tömörkő, illetve fa golyókkal játszották. Mikor ezt bevezettem, akkor kicsit idegenkedtek tőle, mert ugye nem ismerték, illetve Magyarországon sem nagyon ismert ez a sportág. Annak ellenére, hogy van egy Magyar Petánk Szövetség is már, én úgy tudom, illetve ez egy paralimpiai sportág. De ahogy elkezdték játszani és megismerkedtek vele, egyre többen, illetve egyre gyakrabban űzték ezt a sportágot, illetve űzik ezt a sportágot. Ez azért is jó, mert elsősorban ilyen motoros készségeket fejleszt, tehát igazából összpontosítani kell, illetve a kéznek egy bizonyos mozgás funkcióját erősíti, tehát nem egy megterhelő sportág, fizikálisan nem fárasztja le a résztvevőket, illetve közben jókat lehet beszélgetni, sztorizgatni lehet, nem zárja ki egyik a másikat, és itt nem az a lényeg, hogy kinyeri a játékot, hanem a jó hangulatba teljen az idő, és ez egy közösség formáló játék is.
Szoktak-e házi bajnokságokat rendezni?
Kimondottan nem szoktunk házi bajnokságot, de ha valaki nagyon nyerő szériában van, akkor azt mindig valahogy díjazzuk.
Jutalmazzuk,
igen.
Jó. László Gábor, nagyon szépen köszönöm, és meghallgatjuk akkor majd hogy jó. Mit mondanak erről a játékról a résztvevők.
Köszönöm szépen.
Jókedvű, bocsa, játékosokkal beszélgetek itt a klubban. Most hallottam, hogy milyen népszerű ez a játék, és milyen szívesen játszanak. Kérem, mutatkozzon be.
Hát én Vasszabászi vagyok, és hát már évek óta ebbe a klubba járok, és most kezdjük csak ezt a bevezetni a főnök. Várjuk a főnöknek
az
utasításait.
Értem, tehát nem ismerte ezt a játékot? Nem.
Viszont
nem
hallottam róla, és ez fémből is van. Hát ez műanyagban van, de nagyon jó, színes, vidám valami. És látom, hogy a klubtársaim is nagyon élvezik, és nagyokat nevetünk rajta.
És gyerekkorában hasonló játékot?
Hát én minden, speciálé minden társas játékban benne voltam, és nagy lelkesedéssel, és valahogy ez a lelkesedés, ez átmegy a másikra.
Nagyon helyes.
És ez szorba megy.
Igen, nagyon jó kedvűek. Itt látom, hogy nagyon élvezik ezt a játékot.
És az nagyon fontos a kedv hozzá.
És nyilván nem a nyerésre vagy a nyereményre pontosan megy ez, hanem azért, hogy jól érezzék magukat.
És hogy együtt van a társaság, ez főleg ezek megszokanyag.
Milyen programok vannak még?
Hát énekelünk, akkor van egy ilyen dalos füzetünk, amikben ilyen
népdalok vannak?
Igen,
nagyon jó.
Szöveggel. Tehát az sincs, hogy na most nem tudjuk a szöveget, mert a kezünkben van, és csak lapozni kell, és remek.
És valaki irányítja ezt?
Hát ezt a vezető, a Sziszi. Na és a torna, hát az ki ne hagy. Nem is egy 10 perces, vagy 20 perces, hanem egy órán keresztül.
Én szépen köszönöm az interjút, és további jó szórakozást kívánok
önöknek. Nagyon szépen köszönöm.
Tinta ceruzával írott tábori levél, szívem asszonyának éjjel írom én, benne van a szívem, édes asszonyom, haza küldöm néked, vigyázz rá nagyon, vigyázz rá nagyon.
Torda Judit beszélgetett a Bocsa Klub vidám nyugdíjasaival, László Gábor klubvezetővel, és Práda Sándor 95 éves nyugdíjas katonadalát hallhatták.
Hallottak már Szena Dagaduról? Ő egy Magyarországon élő gánai énekesnő. Az idén ő is jószolgálati nagykövet lett. De nem is ő a főszereplő. Édesanyja Gánában élő, ékszer és gyöngykészítő művész, aki most Budapestre látogatott, és kanyargós életútjáról Horváth Annának mesélt.
Hello, én Szena Dagadu vagyok, az Ári Mafia egyik énekese, és itt vagyunk Budapesten a Pistol Pit műhelyben. Az én kedves barátomnak, Bandula Rankának táska készítő művésznek a műhelye, és azért vagyunk itt, mert itt van Magyarországon édesanyám, aki ritkán jár errefelé, aki egy kiváló ékszerkészítő, ékszerművész, ékszer nagy hatalom, tulajdonképpen Gánának az egyik kulcsfigurája, hogyha a gyöngyről van szó, a Gyöngy Társaság egyik alapító tagja, bárki, aki gyöngyökkel foglalkozik, vagy gyöngyök érdeklik, azok mindig az én anyukám gánai boltjában találják magukat. Kitaláltuk, hogy ha már ilyen rövid ideig van Budapesten, akkor csináljunk már egy kis pop-up boltocskát, hogy mindenki, aki kérdezi tőlem folyton, hogy honnan van a nyakláncot, honnan van a karkötőd, az kapjon egy lehetőséget arra, hogy találkozzon a Katikával, és találjon magának ilyen ékszereket. Itt dübörög most a délután.
Miután elcsendesedett egy kicsit a hangulat, így tudunk beszélgetni egy pár szót Torda Katival. Nagyon érdekel engem, hogy kerültél Gánába?
Férhez mentem egy itt tanuló gánai diákhoz, Benjamin Dagaduhoz. A Miskolci Műszaki Egyetemen tanult, olajmérnöknek. És összejöttünk, találkoztunk, és 3 évvel később, mielőtt hazament, na most akkor maradunk együtt, nem maradunk. Ő megy hazaépíteni az országát, akkor mese nincs, ha akarunk együtt maradni, akkor vele kell mennem, utána kell mennem. És mentem.
És mentél, tehát vállaltad.
1979. augusztusában mentem ki, igen.
És akkor csináltál? Hogy jutottál el addig, ameddig ilyen csodálatos dolgokat?
Magam is csodálkoztam, mert hát itt nem volt jellemző, hogy kézműves vagyok, én gépi forgácsoló, esztergályos, maros, köszörűsnek tanultam, és leérettségiztem, és érettségi volt ugye júniusban, estén, és augusztusban már mentem is Gánába. A férjem akkor elment előző év decemberében, úgyhogy 8 hónappal később mentem. A barátnőm megtanított itthon makramézni, mert nagyon nagy divat volt. Mutatta a 4 fonalat, hogy hogy kell összekötni, csomózni, és én már a második lecke után mondom, de ebbe kell valami. Itthon lehetett fagolyót kapni, meg mi. De csináltam ilyen fantázia képeket, szőlővenyigem, meg kötöztünk, meg ilyen mesterséges pókhálók. Azt mondja, jaj, Katám, hát ebből övet kell csinálni, meg karkötőt. Mondom, ja. És amikor Gánába mentem, én pakoltam fonalakat, hogy ne unatkozzak, meg könyveket, meg lemezek, meg szádaanyag, majd varok magyar függöny. És kimentem a helyi piacra, hogy helyi díszítő elemet találjak a gánai piacon. Hát a háztartási szekcióban voltak ilyen szövött fonott kosarak, laposak, gömbölyűek. Mondom, jó, ezt beleültetem a makrami virágtartóba, jaj, de szép. Csinálok 6-ot, mindegyik másik magasságba, szoba elválasztónak, meg ilyenek. Arra volt vevő a környék. És a gyöngyök adták végül magukat. És én annyit harcoltam ezekkel a gyöngyökkel. Gánában gyártanak gyöngyöt. Újra feldolgozott üvegből. Nagyon helyi körülmények között, agyagformában, a kaszava levelének a szár, a közepe, azt beteszik az agyagformába, körbe öntik pici kis tölcsérrel, üvegporral. Az üvegpor nem más, mint összetört borosüveg, sörösüveg, kólásüveg, kozmetikai kis tégelyek meg, ami üveg összetörik porra, és körbe öntik a pici agyagformába. És amikor kisül, ugye a levélnek a nyele az egy lyukat hagy. De minden egyes gyöngy, ha fél centi, ha 3/4 centi, ha 2 centi, a vezgyik végén nagy a luk, a másik végén pici a luk. Na ezzel mit csinálsz, Torda Kati? Mondom, már megnézem, hol csinálják, hát hogy megmondjam nekik, hogy ez így nem lesz jó. Elmentem, találtam gyöngyártókat persze, és akkor láttam a módszert, mondom, hát ebbe gyufaszálat kell rakni. Meg jöttem a hülye újításaimmal. Na de aztán ennek így van értelme, így készült, esik alkalmazkodni. Jó, ami nem ment a makramé fonalra, az ráment a bőrszírra, ami nem, akkor vettem vékony szőnyeg felvető fonalat, és akkor arra. Szóval a fonal egyre kisebb lett, és a gyöngyök átvették a főszerepet a kis kötözgetéseimben.
Tehát te akkor elég régóta csinálod.
1985-ben meghívott egy galéria tulajdonos nő, hogy az ENSZ nők évtizedének a végét ő kiállítással jelölje a galériájában, és a 10 női alkotó között én voltam az egyik a 10 közül. Volt ott egy holland festőnő, gánai művészek természetesen, és akkor nagy megtiszteltetés volt, hogy még. Kati a gyöngyös makramé munkáival.
Annyira szépek voltak.
Igen, hogy odaillettek.
És a továbbiakban?
1987-ben a Goethe intézet hívott meg, hogy állítsam ott ki a gyöngyeimet, de nekik kell tudás is. Akkor információt is elkezdtem gyűjteni, mert a Goethe intézet, ugye német kulturális intézet, ott információ kell, nem elég a szépet kirakni, nem galéria. És akkor neveket gyűjtöttem, mire használják, honnan ered, mi a hitvilág, mit gondolnak arról a gyöngyről. És amikor volt 2 tucat gyöngyöm, amiről volt információ, meg nyakláncok, kis füzetbe beleírtam, és akkor kész volt a kiállítás anyaga. De jártam én kosárkával irodákba, mert meghívtak, hogy Kati, gyere már, munkatársaimnak fog tetszeni. Vittem a kis kosárkámat, kiraktam az aznapit, eladtam az aznapira valót. Arra ügyeltem, hogy mindig, ami pénzt kerestem, mindig tudjak újabb gyöngyöket venni. És akkor egy egész szép készletem kialakult, amiből már bátrabban tudtam nyakláncokat fűzögetni.
Úgy hallottam, hogy a tengeren túlra is keresnek.
Hát mi is tengeren túl vagyunk, de a másik oldalára is. Igen, van egy állandó vevőm, aki mindig extra nyakláncokat jelez. Mostanában már e-mailen ír, hogy jövök, úgyhogy nekem kell 5 nőnek szép mutatós darab. Antik gyöngyökből hati stílus legyen. Ez a vevőm bemutatott a Smithsonian intézetnek, az Afrikai Művészet Nemzeti Múzeumának az igazgatójának, és meghívtak, hogy legyen egy egynapos kiárusításom az ő ajándékboltjukban, Washingtonban, és tartsak egy előadást. És lőn. A következőt jövőre tervezzük.
Hát azért gyönyörű karrier ez.
Gyönyörű. És csodálatos. Hát én is meglepődöm, hogy én, akinek még a luk is befort a fülébe, hát most gyöngyfűzésből élek. Ugye esztergályosnak vagyok kiképezve. Hát annál nagyobb a kontraszt, annál nagyobb az érdekesség, hogy na hát, micsoda a frikciók. És a gyöngy olyan érdekes, hogy lehet kutatni, lehet fűzni, lehet rendezgetni. Bármelyik oldalát fogjuk meg a gyöngynek, valaki abból egész karriert csinál. Vagy mert archeológus helyére teszi, meg van, aki vizsgálja, hogy milyen anyagból, milyen módszerrel készül. Engem minden érdekel, de főleg összerakni. És úgy rokonítani őket, hogy mikor megtanultam, hogy Gánában minek mi a jelentése, akkor egy kis viccet belerakni, vagy egy kis más érzés. Tudom, ez a gyöngy a legszegényebb törzsben a nők a derekukon hordják, hogy föntartsák az ágyékkötőt. Ez a bronzgyöngy, ó, ez az Asanti királyságból való, régen aranyból öntötték, most megöntik bronzból, de hát én ezt a kettőt úgy összerakom. És akkorát röhögök, ha valaki a nyakába teszi. De ehhez mind tudni kell a szabályokat, tudni kell az ismereteket, és ettől én olyan jól érzem magam. Uh-huh. És kiállítani is, és arra nyílt rá a szemem, hogy születéstől halálig minden nagyobb életszakasznak vannak színei, rendszerei és gyöngyei. A születéskor a nagyanya mit ad az újszülött csecsemőnek, és miért csak a nagyanya ad gyöngyöt? Ahogy felnő a gyerek, valamelyiken látom, hogy még a térde alatt, a bokáján, a csuklóján gyöngy van. Valami imádott, vagy mindegy. Az ikrek más gyöngyöt viselnek. Felnőtti avatás melyik etnikumban történik a lányoknál? Mit jelez? Lépésről lépésre mit csinálnak? Felnőtt korban vannak a hagyományos esküvők, vannak a nagy falugyűlések, vannak fesztiválok, ahol az új termést, az új vadászszezont, a valamit beindítanak, vagy befejeznek. És ugye a temetés is egy óriási hajcihő. Egy élet lezárul, visszatér a lélek az ősökhöz, mert itt körforgás van.
Te részt veszel mindig?
Hát részt vettem, mert a férjem gánai, én is a gyerekeket szültem, hát beleestem a gánai családba.
Tanultad meg
gyakorlatilag,
hogy hogyan?
Hát persze, hogy ennek szerepe van, ezzel kommunikálnak. Ez egy közösségen belül, ha ezt viseled, tudják, mire figyeljenek, vagy hogy most gyászolsz, vagy hogy most ikreid vannak, vagy 3 hónapig ott a gyöngy a nyakadban, neked újszülött csecsemőd van, akkor a gyereken egy darab anyag van, az apja nincs itt, akkor másképp figyelünk rá. Ha ikrek, akkor hol a másik? Akkor mondják, hogy kell egy falu gyereket nevelni, már abban is jelen van a gyöngy is. Jelbeszéd.
Befejezésül akkor még mondjál valamit, hogy itt ezt a kis jelentás mi volt?
Csak eljöttünk a barátnő műhelyébe megmutogatni a gyöngyöket, sok ismerős eljött.
Egy kis tea délután.
Gyöngyökkel. Igen, így van. Táska és gyöngyök.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm minden az érdeklődést.
Torda Katalin gyöngyfűzőművészt Horváth Anna szólaltatta meg. Don't forget to put the best today inside. Big up to the ladies, giving you a cross city joy, a cross city love. Oh yeah, so warm, so nice. We are a cross city love, cross city, a cross city joy.
Egy világutazó házaspár emlékezik vissza a következő percekben a sok-sok utazás során szerzett élményre.
Pataki Éva és Pataki József vendége vagyok, akik szenvedélyes utazók. Úgy ismerkedtem meg velük, hogy éppen Éva tartott előadást a Gazdagréti Világjáró Klubjában Jemenről. Fantasztikus volt, higgyék el. Időnként ránéztem az arcára. Látszódott, hogy nagyon-nagyon élvezhette azt az utazást, mert újra élte azokat az élményeket, és próbálta átadni a közönségnek. És utána a beszélgetésből kiderült, hogy nem csak Jemen, hanem tulajdonképpen az egész világ vonza őket. Európa minden országában voltak szinte, ugye?
Igen, igen, majdnem.
Na, hol nem?
Igen. Moldovában nem jártunk, és Máltán.
Honnan táplálkozik ez a szenvedély, És hogy tudtátok az álmaitokat, vágyaitokat ilyen jól megvalósítani?
Ezt majd mindjárt elmondjuk. Nagy szerencsénk volt. A bátyám 1956-ban elhagyta az országot, és rövid időn belül Svédországba került. Stockholm közeli kisvárosban élt, többször meglátogattuk, egy-egy hónapot töltöttünk ott nyaranta nála.
De oda nem is nagyon lehetett menni.
De úgy lehetett menni három évenként. Egyébként a Magyarországos Levéltárba tevékenykedtem, és Rajk Júlia, azaz Rajk Lászlóné a kolléganőm volt. És ő remek tanulmányutakat szervezett, szintén azért három évenként, mert a valutát csak úgy kapta az ember. Igyekezett mindig a legolcsóbb helyeken szállásokat. Egyszer aztán Spanyolországból visszafele jövett, Salzburgba szálltunk meg. Aranyos egy eset volt. És Júlia úgy írta meg a levelet, ez egy ifjúsági hotel volt, hogy ennyi és ennyi lány, ennyi és ennyi fiú érkezik. Úgyhogy a hotelban nagy derültség volt, amikor a buszról lepattan olyan zöme 50-60 év körüli emberke, de nem az a legérdekesebb benne, hanem az, hogy 9 órakor ott bizony még záróra volt. Egy rövid városnézéses sétba után bizony szépen mindenki pont van, 9 óra előtt 2-3 perce megjelent a kapuba.
A kollégiumban olyan rend lehetett igen, akkor ott, igen.
És hogy még folytassam, hogy még hogy lehetett, meghívó levelekkel lehetett menni egyébként, és így voltunk mi az unokatestvérem Németországba ér. Akkor még Nyugat-Németország volt, igen, Halléba. Úgyhogy nála is voltunk többször is. A környező városkákba kinyújtottuk csápjainkat, hogy így mondjam. Aztán van egy nagyon kedves gyerekkori barátnőm, Hollandiába él. Nála is voltunk kétszer. De hogy még folytassam, tényleg nagyon szerencsés emberek vagyunk. Férjemnek a barátja az Egyesült Államokba él.
Akkoriban Kaliforniába lakott, és hívott meg egy hónapra, majd később Oregonba költözött, az északra van. Így aztán az Egyesült Államok nyugati partját bejártuk, Kanadába is átmentünk, nem csak a parton, hanem Oregon állam, Washington állam, Nevada, Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park, szóval bejártuk nyugati részét az Egyesült Államoknak. De máshol is van még barátunk Lengyelországban. Ott is úgy voltunk, hogy meghívott. Természetesen ez úgy működik, hogy oda-vissza, mert hozzánk is eljöttek. De még Görögországban is sikerült olyan barátokra szert tenni, akik meghívtak. Na, még én azt elmondom. Első közös útunk az a NASZ út alkalmával történt, a házasságkötésünk. Az 10 órakor volt, 1 órakor már indult a vonat Jugoszláviába, akkor így hívták.
Semmi lagzi.
És semmi lagzi, azt kértük az ismerősöktől, attól a kevéstől, hogy inkább ahhoz segítsenek. Úgy mentünk, a NASZ útunk is 3 nap Splitbe, utána Dubrovnikba, majd Szarajevóba, az egy hét alatt. Ezt egy húsvéti szünetbe szerveztük meg, 5 éves voltam, és akkor kezdődött. Megszületett a lányunk 70-ben, a vállalattól akkor még az így működött, ilyen szocialista brigád tagként kaptam egy lehetőséget, Moszkva, Jaroszláv, ez az aranygyűrű útra, és hát a nejem is szeretett volna eljönni, el is jött, még megszoptatta a lányunkat reggel, 5 hónapos korában.
Igen, az édesanyám vállalta, hogy majd vigyáz a gyerekekre, mert akkor már a kisfiú nagyobb, másfél évkor különbség van köztük. Az igazsághoz tartozik, hogy megbeszéltem azért a gyermekorvossal, hogy elmehetek-e, tekintve, hogy nem volt sok tejem annyira, és mondta, hogy nyugodtan, így aztán elmentünk.
Alig pár perce beszélgetünk, nekem már leesett az állam. Ez a titok akkor ezek szerint, hogy nyitottnak kell lenni, az ember barátokat gyűjtve, és a barátok bizony hozzásegíthetnek ehhez. De kell ehhez valami kíváncsiság is, meg érdeklődés.
Persze, hogy gyerekkorom óta már arra vártam, hogy Egyiptomot, Görögországot, mert az ókor rettenetesen vonzott. És akkor szerencsém is volt, mert viszonylag hamar eljutottam oda.
De jó.
De nagyon nagy élmény volt, mert egyiptológussal mentünk ráadásul, ő tényleg mesélt. A másik pedig egy művészettörténész és vallástörténész hölgy.
Hát ez akkor egy szakmai út volt igazság nagyon, szerint, nagyon, tehát rengeteget igen, lehetett igen, tanulni, igen, megismerni igen, abból a kultúrából.
Igen. És mindig eljutunk olyan helyekre, ahol Egyébként az utazási irodák vagy nem szerveznek, vagy ha szerveznek, akkor egy órára. Mi pedig hosszabb időt tudtunk ott tölteni. De ez jó. Éppen olyan, amikor a Grand Canyonnál egy teljes napot tudtunk ott tölteni. És láttuk a fények játékát. Milyen gyönyörűséges volt a nap más-más szakában, ahogy megvilágította azokat a amúgy is gyönyörű természeti tájat, jelenséget. Tehát így meg még szebb volt.
El is hiszem. És nálad, József?
Én alapképesítésem erdész. Ugyan erdész nem voltam, de a természet még mindig vonz, és szeretem a tájat, növény, állatvilágot. Az utazásaink úgy alakulnak, ő a kulturális részét szervezi, tehát ebből van a több, de nem marad ki, és megyünk olyanra is, ahol a természet van túlsúlyba. Hát ilyen volt például Jemen is, ott a Szokotra szigete, az tényleg nagyon sok endemikus növény és állat található, vagy a Galapagos sziget.
Hát nyilvánvalóan egymást nagyon jól kiegészíthetitek ezzel. De nem tudom elképzelni, hogy aki a kulturális értékek iránt érzékeny, az a természetet ne szeretné, hiszen az is beletartozik.
Vagy viszont. Még talán az is hozzátartozik, hogy megint, hogy hogy jutunk el. Nálunk a szállás és az étkezés az harmadrendű. Tehát nem azért utazunk, hogy kipihenjük magunkat, és ott sütetjük a hasunkat a tengerparton, ha van lehetőség, megváltozunk, de ezért nem megyünk el sose. És az, hogy milyen szállás, hát aludni lehet kempingtől kezdve, meg szerényebbre.
Hát igen, mert ez azért jelentős anyagi megterhelést jelent, és azért, ahogy így nézem, mert kedves hallgatóink, kaptam ám én egy listát. Fantasztikusan van dokumentálva, hogy hány utat tettetek meg, és itt én olyan számot fogok mondani, hogy elképesztő 121 út. Ez rengeteg élmény. Hogy tudtátok földolgozni ezeket az utakat?
Igen, ez az utóbbi idő, de amióta nyugdíjasok vagyunk, azóta többször eljutunk. Mert időnk ugye több van.
Na hát akkor most kedvet csinálunk a nyugdíjasoknak, hogy induljanak, merjenek, mert ti mertek elindulni.
Hát először is nyugdíj után én még 10 évig dolgoztam a nyugdíj mellett. És hát ez is hozzásegítette, hogy el tudjunk menni.
Anyagilag is.
Természetesen.
Tehát nyugdíj és fizetés, az kellett ahhoz, hogy tudjatok takarékoskodni. Már csak fizikai erő és egészség kell hozzá, nem?
Hát az bizony. Az
de
bizony.
Ezek szerint van?
Egyelőre még igen.
Hát ez nagyon jó dolog. Na most ennyi útból lehet kiemelni olyat, hogy az felejthetetlen.
Én ezen sokat gondolkoztam, nagyon nehéz választani, de nem is lehet, mert ez az említett Jemen nagyon szép volt. Amiről majd az Etiópia, amiről majd szeptemberben fogok szintén a klubba egy előadást tartani, hát az is csodálatos volt. Az Erte áll egy egyedülálló élmény. A lávatavával József az éjszakai túrát is vállalta, én nem mertem oda lemászni, én csak hajnalban, amikor már derengett, akkor mentem oda le a tűzszányóhoz, de nekem Olaszország a szívszerelmem. Nagyon szeretem, én ha tehetném, akkor állandóan mennék. Van, igen, még azt az előbb nem is mondtuk, Olaszországban is vannak barátaim. A sógornőmék révén kerültünk velük kapcsolatba, és ők is olyan helyekre vittek el, eldugott picike kis falvakba, a hegytetőkön bűbájos falvak, nagyon szép templomokkal, hát Olaszország milyen is lenne. Mondom, Olaszország az szívszerelem, de akár a mesebeli Tájföld, vagy Kína, de maradjunk csak a gárdazánknál. Itt is olyan szép helyek vannak. De Budapesten is. Ugye én egy ilyen építészetrajongó vagyok, én nagyon szívesen megyek el Budapesten is városnézősétákra. Mindenkinek ajánlani tudom, mert vannak örökségi napoknak, ingyen lehet menni 2 napon keresztül, vannak elég olcsó séták is, de az ember fog egy könyvet, és azzal végigjárja a várost. Ja, én szecesszió rajongó vagyok, és nagyon sok szecessziós épület van itt a városkánkban. Ja, például Riga. A szecesszió városa jut eszembe. Hát ez valami csodás. Az is felejtedetlen élmény volt.
Akkor nehéz választani.
Nehéz. Németországnak is a középkori terei, azok is gyönyörűek.
Rajna mentén végig?
Hát igen. Hát, de ezek a fakverházak, hát csodák. Szép a nagyvilág.
De nem csak a nagyvilágba utazunk, és barátaim nem csak ott vannak. Sopronba végeztem, és ott technikumba együtt laktunk, éltünk. Nagyon sokkal még ma is tartjuk a kapcsolatot. Jó barátságban. Legközelebb hónap után látogatunk el Körmendre, pontosabban majd együtt a Jeli Arborétumba. Ha már ott vagyunk, hívnak és elmegyünk az őrségbe is.
A pataki házaspárral Somogyi Ágnes beszélgetett. Mai adásunk ezzel véget ért. Remélem nem okoztunk vele csalódást. Ha tetszett, újból meghallgathatják a civilradio.hu weblapon. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Horváth Anna, Kéri Juli, Torda Judit, Magyar Ádám, technikai szaktanácsadónk, nevükben is elköszön a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.